Kérem szépen, én egy kis estet szeretnék itten varázsolni. Szeretettel köszöntöm ennek a kis községnek a megjelent lakóit, és amikor legelőször láttam ezt a községet nagycsütörtökön, akkor nagyon megszerettem. És Lévános atyától hallottam, hogy mennyire régi község ez, és mennyire szeretik a kultúrát, az egyházat. És amikor én nagycsütörtökön itt voltam, akkor azt mondtam, hogy szokásomhoz híven szeretnék lábat mosni. Hát az Úr Jézusnak a legnagyobb csodája az a nagycsütörtök, és az egyháznak különösen hirdeti most egyelőre szóba, de aztán gyakorlatban is szeretnénk meglátni ezt, hogy a lábat mosó egyház. Ugye, és erre azt mondtam, hogy hát ezt én minden évben elmegyek egy faluba, olyan helyre, ahol nincs pap, nincs állandó pap, és Baranyában voltam eddig, de oda már nem tudok menni, mert kicsikét megöregettem, de csak kicsit. 88 vagyok, de még mennek a dolgok. Úgyhogy kérem szépen, most aztán már azt mondtam a József atyának, hogy csak ide jövök a Gán községbe, és szerettem volna a feltámadási körmenetet is mindent megcsinálni, de közben megbetegedtem. Na és akkor, amikor láttam, azt megmondom, hogy mi az, ami engem megfogott. Azt fogott, hogy egész egy aránylag egy fiatal ember is ott volt, aki a lábát megmoshattam, mert akkor mindig nagy cirkus szokott lenni. Jaj, ki jöjjön, ki nem, ez rendszerint az öregek szoktak, vagy pedig a fiatalok. Hát nálam aztán a Budapesten nem volt probléma, mert a cserkészeim jöttek meg, magát a plébános is odaültettem. De amikor itt a spontán jött, és utána láttam, hogy egy fiatal Miklós, kérdezem, ki ez? És akkor utána megérdeklődtem, és elmondták, és attól kezdve én bennem ez úgy megmaradt, hogy a község összetartozik. Már nagycsütörtökön kevesen voltatok, de az engem az meglepett, hogy házról házra mennek, és vissza adjátok a hírt egymásnak. Hogy például, hogy nagy szombaton nem, hogy hány órakor lesz a feltámadási körmenet, mert én, ha én lettem volna, akkor később lett volna. Na és akkor mondták, hogy hát nem probléma, mert házról házra mennek, és ez egy szokás itten. Ez régi ősi szokás. És ez ma már a hagyomány, kérem, hagyomány tisztelete az egyik legritkább valami. Ezért esnek össze a falvak, és ezért esnek össze a családok. A hagyomány, itt az előbb kérdeztem, hogy Zimmermann itt, hogyan is van itt, milyennek a múltja ennek a helynek, mert lehet érezni, lehet látni, ez nem egy mostani valami. És akkor ugye, hogy mi minden az ősök, meg a nagyszülők, meg az, és így tovább. Egy szóval nekem ez nagyon kell. Tulajdonképpen az egyháznak, ugye egy öreg pap vagyok, gyémánt is, és ha minden jó megy, akkor meg vagyok hívva, sőt, ide eljövök, direkt ide eljövök a vasmisére. Két év múlva, hát ha élek addig. Na mostan kérem, az én munkám az általában, hogy minden látszat ellenére, öregségem ellenére én az egyháznak a modernségét szeretném megmutatni mindenki. Mert valahogyan itt van a nagy baj. Azért vagyunk olyan kevesen a templomban, mert nem tudjuk megszólítani a népet úgy, ahogy ezt megkívánná. A másik dolog, hogy nincsen már 60 éve hittan. Egyedül ebben az országban van ez. A másik dolog az, hogy én nekem azért könnyű, mert én tanárember is vagyok, méghozzá magyar szakos, meg egyetemen is tanítottam, tehát én nekem könnyebb mondjuk úgy megszólítani az embereket, mert értek a nyelveteken is, meg aztán azért börtönben is voltam, a börtöntöltelék is vagyok. Egy szóval keresztül ment rajtam az élet, és éppen ezért, hála Istennek, ennek ellenére egy jókedvű ember vagyok, és szeretem a zenét, szeretem a muzsikát, szeretem az irodalmat, a zenét, külön magyar, olasz és művészettörténeti a szakom, és a börtön után, amikor már valahogyan lehetett, akkor meg elhatároztam, hogy ameddig egyetemen tanítottam, hogy meg fogom mutatni csak azért is, hogy hiába volt tízszer ház, kutatási, minden nem elvitték, azért itt valami még van. És akkor még az akadémiának a tagja is lettem az alsó fokon, vagyok a legalsó fokon. Most pedig utolsó 15 évben nem csinálok más, mint Ruházka püspök atyának az életét, és a könyveit adom ki. Már is fölhívom a figyelmeteket, itt ma nagyon-nagyon olcsó áron lehet, fele áron könyvekhez jutni. 30 könyvem van itt, közeg nagyon sok Ruházka püspök atyának a könyve. De most nem azért jöttünk össze, hogy erről beszéljek, hanem arról, hogy van egy könyvem, az nem régen jelent meg, a Poézis teológiája. Ennek egyik fejezete a Mécs László, az utolsó. Most nagyon érdekes, amikor én ott Fehérvárot, a Szent István Művelődési Házban minden hónapban egy irodalmi sarok címen, Agapé zene keretében mindig egy-egy írót hoztam elő. És nagyon-nagyon szerették ezt az emberek. És abból született tulajdonképpen ez a könyv. Vörös Marti, Váci Mihály, József Attila, Mécs László, Babics Mihály. Ez szóval, amikor láttam azt, hogy tulajdonképpen mennyire nem is ismerik az emberek. Amikor Mécs Lászlóról beszéltem, azt mondták, hogy atya, ki ez az ember? Nem is hallottunk róla. Na hát, kérem szépen, Mécs László. Ő is olyan helyzetben volt, mint én, meg annyian, hogy a hitleristák is üldözték, kisfia, hogy nem került Auschwitzba. Kisfia, de elbújtatták magyar földön, ezért nem tudták elvinni, mert írt egy verset, a Holdkóros, Hitler ellen. És ezt elcsípték. Azonnal kigondolta volna, hogy levéltári kutatási adataink vannak, eljutott egészen Göbbelszig, és kiadták, hogy azonnal a Hitlert kicsúfolni, lunatikusnak nevezni. Hát ugye hát a községben nem kell sokat beszélnem, hogy mi minden történt itt a németek körül. Na, lényeg az, hogy akkor amiatt akarták elni, utána pedig 3 évet jut a kommunistáknál, meg az volt a baj. Ez szóval az ilyenfajta ember, az itt se jó, ott se jó. Most én erről a Mécs Lászlóról szeretnék kicsikét beszélni, hogy lássátok, különösen azt szerettem volna, hogy a fiatalok lettek volna itten többen, mert nekik szeretném az irodalmat kicsikét kitágítani, mert ezekről az emberekről soha sincsen szó. És meg fogjátok látni majd, hogy olyan dolgokat fogok mondani, és olyan értékek vannak, amelyeket hát azért jó lenne, hogyha ismernénk. Először is engem az fogott meg, hogy mennyire egy család szerető ember. De először is az, hogy mikor született. Ki is ez az ember? 1895-ben született. Az édesapja neve, ez a Mécs, ez egy fölnevett név, egy irodalmi név. Mártoncsik Endre. A Lassi volt az 5. gyerek. Kántor tanító. És nagyon szegények voltak. Általában a kántor tanító abban az időben egyházi kántor tanító volt. Ezek meg volt ugye a lakásuk, meg volt a ház, meg volt egy kis föld, de különben nagyon-nagyon szegények voltak. És erről a szegénységről mindjárt azzal kezdem, hogy ahogy akkor szokás volt, a nagyobbik gyereknek a ruháját átadták a kisinek, az anyuka átadta, legfeljebb kicsit volt, vagy valamit átalakított. Így mutatkozik be egy leírásában, csak röviden a lényeget emelem ki, hogy amikor nagyon vacogott, hideg volt, ment az iskolába, méghozzá Kassára járt, közel volt a falu, a Hernád völgyében, méghozzá Hermát Szent István Sáros megyében, és amikor látta az édesanyja, hogy ideleg, akkor lehullott az első dél, mama észrevette, egészen elfelejtkeztem róla, hogy neked nincsen übercijered. Így nevezték akkor a felöltőt. Tényleg nem volt nekem soha se őszi felöltőm, se téli kabátom. Édesanyám rámadta az ingem alá vett kezes lábast, ha hideg volt, és így teleltem. Így jártam még horátékra is. Bizony térdig élő hóban, 30 fokos hidegben is, soha semmi bajom nem volt. Várjál csak, kicsikém, van itt az Ócska Holmi között Margitkának, a nagyobbik lánynak, egy felöltője, majd azt átalakítom neked. Egy lány, akkor egy fiú számára. Elő is kereste, ez egy majdnem zsemje színű női kabát volt, ujjai fent puffosak voltak az akkori női divat szerint, és lefele keskenyedtek, és a csuklónál egészen szűkek voltak. A bélése élénk rózsaszínű volt, így emlékszik vissza öreg korában is erre a jelenetre. Az átalakítás annyiban állott, hogy az ujjaiból levágott a csuklónál, beszegte, lent a kabát hosszából is levágott, azt is beszegte, és rámadta. No látod, egészen jó lesz ez neked erre az őszre és a télre. Jövőre majd veszek egy újat. Másnap már ebben mentem Kassára. Gondolom, hogy az utcán sokan utánam nézhetnek. Az iskola folyosóján szerencsére ott állt Balázs tanító, nagyon szerette, egy aglegény tanító volt. Mosolyát elfojtotta, nehogy rossz példát adjon a gyerekeknek. Délután ebben a kabátban kértem jegyet a pénztáros kisasszonytól. Amint rám nézett, a nyitott kis ablakon keresztül hangosan kezdett kacagni. Gyere csak be! A Nécs László, mind a két név töltői név, Józsikának hívták. Gyere be csak, Józsikám! Miért nevet ki engem a kisasszony? A kabátot nevetem, nem téged. Hogy lehet ilyet fölvenni egy diák fiúnak? Édesapám, felekezeti kántor tanító. A szegénység nem szégyen, öten vagyunk gyerekek. Sokat dolgozunk a mezőn is otthon, különben nővéreim cselédnek mehettek volna, mint az apa elődjének a lánya, de mi egymásról hordjuk a ruhát. Ez utóbbi szavakat már majdnem kiabálva mondtam, s patakzott a könnyen. A pénztáros kisasszony már nem mosolygott, neki is kellett a szemek könnye. Te kis bolond, tehát nem akartalak megbántani, hiszen én is kántor tanító lánya vagyok. Mi is sokan voltunk gyerekek, én is tovább akartam folytatni tanulmányaimat, s látod, a Vasúti pénztárosnő lettem. A melléhez szorította a fejemet, megcsókolta a két könnyes szememet, és táskámba dugta az egész csokoládés dobozát. De most már siess, nehogy itt hagyjon a vonatot. De a felöltő ügynek ezzel még nem volt vége. Másnap, ahogy a dómbeli áltatoskodás után beléptem az osztályba, különleges ünnepi csend volt a tanteremben. A fiúk nem lármáztak, ez feltűnt nekem. Bejött Balázs osztálytanító, és azt mondta, no fiúk, ki gondolkozott azon, amit tegnap mondtam? Hárman rögtön felálltak. Kelcs, Székely Dobi és Gocs Tége. A fogashoz rohantak, és mindegyik leakasztott egy-egy használt, de nagyon jó állapotban lévő felöltőt. A tanító előtte lévő nap, amikor látta ezt a problémát, mondta a gyereknek, aki tud, az hozzon a sajátjából, akinek hát van, mondjátok meg a szülőknek, és akkor hát így történt, hogy oda szólt hozzám a tanító, Józsi, próbáld meg azt a kabátot, amelyik legjobban áll rajtad, azt hazaviszed. Éget az arcom, míg próbáltam a felöltőket. Végül is a Kelc kabátja volt a legalkalmasabb. Megköszöntem Kelcnek és Balázs tanítónak is, aki így szólt. Ha már ajándéknak szánták édes szüleitek a használt felöltőket, akkor maradjanak itt is. Bombala próbált fel most, csak volt itt két másik szegény gyerek, azok is. A pénztáros kisasszony összecsapta puha pármásait, amikor engem meglátott. Mi történt veled, Józsika? Elhadartam, hogy mi történt az iskolában. Mosolygott, de szép szeméből kicsordult a könnye, mikor a jegyet kiadta nekem a kis ablakon. Otthon mindenki örült, szüleim nem érezték magukat megalázottaknak az eset által. Apa csak ennyit mondott. Mégis derék kollega ez a Balázs. Nem is gondoltam volna róla. Hát kérem, én azért mondom, hogy örültem volna, hogyha kisdiákjaink is, vagy diákjaink, mert jó ezt hallani, mert nekünk nagyon a mostani gyerekek nem is történhetik. Ugye mindenkinek, először is nem 4-5-6, ő is 5. gyerek volt a Józsika, ugye, és az édesanyja mindjárt látszik, hogy meg 14. gyerek volt. Tehát mindent olyan nagyon természetesnek veszünk, és nem is tudjuk elhinni, hogy milyen csodálatos dolgokat éltek át ezek a szegény emberek. Azért nekem van ám kérem ilyen 45 családom Erdélyben. Én nekem körülbelül 4-5 millió forintot kordultam össze, mert én úgy paposkodom, hogy közben azokra is gondolok. És Nyárászeredán van egy iskola, annak az Aranka néni, öreg tanítónéni, azzal vagyok kapcsolatban, és 45 gyereket segítünk, úgyhogy a híveknek elmondom, összeadunk, és van egy egyetemista gyerekünk, aki most érettségizik, és szeretne kiskora óta fél cigány, kiskora óta szeretne tanító lenni, földrajz történelem tanár. És elmondtam a híveknek, és havi 10 000 forintot kéne összehoztuk. És már a mi pénzünkből érettségizik a fiú, és a fekete öltönyét már ebből vettük. Az azért is mondom, mert ott van egy csekk, kérem, aki akarja, gondoljunk erre is, mert ez is hozzátartozik a mai egyházhoz, tetszik tudni. Az én miséimen az nem csak Dominus Obiscum van, meg áldás van, az is van, mert prédikáció van, nagyon komoly. Aki nem is jel, akkor tessék megkérdezni, vannak itt, akik hallgatják. Egy szóval sorozatok vannak, és azért jönnek már vidékről is. Sőt, tessék elképzelni, telefonáltak tegnap egy orvos barátom, egy japán keresztényhoz most vasárnak. Na, egy szóval én azt szeretném, hogy ez a bevezetőként most hallgassunk egy kis zenét, méghozzá, Jézus segíts, hol van? Itt van. Hallgassuk meg Zimmermann Kitti, hát Zimmermann nevet mindenki ismeri, a Kitti furujáját, méghozzá magyar tánc, a Soproni kódek kéziratból. Hát halljuk. Színház, ezt kérem, tessék el. Akkor én azt kérdezem most, hogy tulajdonképpen mit ír ez a jó ember az édesapjáról, aztán meg az édesanyjáról. Kérdezte valaki, hogy hát meddig fog ezt tartani. Ameddig Miklós majd föl fog állni, azt mondja nekem, hogy atya, most már fejezzük, akkor befejezem. Mert ezt én holnap reggel is tudnám, de hát azért, hogy azt nem lehet. Na most... Ha akarjátok, jöhetek máskor is, mert lényegében ez egy ilyen, ha kialakul 5-6-an, 10-en vagyunk, akkor ez egy az elegendő nekem. Ha akarjátok, pláne a drága Andreáik elhoznak autóval, és azt szeretném, hogy érezzétek azt, hogy törődnek veletek az emberek, és nem igaz az, hogy csak a tévé világa az ad nekünk igazat, adja a tudományt, meg a sőt, rettenetes sok aljasságot is ad. Ez szóval az igazi mélységes magyar kultúrát az én azt gondolom, hogy jó lenne, hogy hallgatni. Hát szóval azt szeretném mondani, hogy van egy verse, egyszerű krónikácska, egy nagyon jó emberről. Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről. Csak egy részeket olvasok, nagyon hosszú vers. Munkás sorsok milliói, életvemhes ősi tenger, rólad zengek, hisz csöppecskéd, az a csöndes küzdő ember, aki nem járt oly mezőkön, hol virít az úri hóbort, kinek Golgotás volt útja, mert csak kántor tanító volt. 5 gyermek volt minden kincse, és egy ócska zongorája. Na, hallod? Pár selejtes földecskéje, és évi 600 koronája. Évi 600 koronája. Kifogott a szegénységén, minden vágyát elaltatta. Kántor is volt, jámbor, tótok, zúgó, ősi ösztön vágta ének áradását, kottás szent mederbe dirigálta. Nem hallottam énekelni magának, csak mindig másnak. Esketéskor vagy, mikor a temetőben új sírt ásnak. Napról napra földre verte ellensége a szegénység. És mindig talpra segítette Isten és a jó reménység. Birkózott, imádkozott, és messze döngött férfi lába, mert egyszerre 3 lánya városban járt iskolába. Tanítását elvégezve nem dőlt sejmes pihenőre, fogta botját, s ment a messzi partos, hálátlan mezőre. Mint mesékben a szegénynek 2 tehénke volt az ökre, azzal szántogatta földjét, s áldást szólt a zord rögökre. Nem bántotta borgőz kártya, mégis volt egy szenvedélye. Méhest épített a partos kertben fent a meredére. Oda bújt el, ott pipázott, napok hosszat, hetek hosszat, s mint szerelmes nézte népét, méheit, kik mézet hoztak. Messzi tájak, tarka szirma, csalta, dolgos zengő népét, jöttek, mentek, énekeltek, s mézzel tömték fészük lépét. És egy részét vérző szívvel, jaj, kiölte ősz határán, iskolába kellett menni, s könyvet vett a méznek árán. És legyőzte a nyomort, mert minden vágyát eltagadta. Kultúrkútjait betömte, gondok csörtető csapatja, könyveit rég nem forgatta, s műveltsége csak lepergett, ám az iskolában könyvek mézén hízott 5 nagy gyerek. Minden szépségét lenyeste, s mi bennünk kibíruljon, lelke szirmait lezárta, hogy a harmat mind ránk hulljon. Ha földjébe vetett volna helye hújját vad vigalmat, akkor most a lelkem volna dudva verte durva parlag. Térdig jártam a tudásnak, művészetnek tarka rétjén, mert egy évben alig egyszer-kétszer volt bor szűk ebédjén. Szárnyam van, hogy szállni tudjak, s még a múltat is bejárom, mert ő mindig földön csúszott, s nyakában súlyos járom. Nem tud Michelangelo-ról, Rafaelről, Correggio-ról, de hogy én láthassam őket, most is őszen harcol spórol, szíve szépséges szigetje, hol Robinson volt a jóság, versen vidd el minden szívhez küzdő századunk hajósát. Most bocsásd meg nékem, testvér, hogy apámról énekeltem. Én a tengerről dalultam, mely fölséges, mérhetetlen, melynek csöpje az apád is. Az enyémet ismerem, Isten csókja minden csöpjén, minden jámbor embere. Így elmérkedik, így beszélget az édesapjáról. Ő tanárember volt, úgy, mint én is, paptanár. Én sziszterfi voltam, ő pedig a fehér reverendás, premontrei paptanár. És ezért mondja, hogy ő járt külföldön, hogy az édesapja ennyit dolgozott, ennek az eredménye az, hogy ő belőle, meg a testvéreiből az iskolát végzett emberek lettek. Aztán van egy másik kedves verse, amelyben elmondja, hogy az apám hordár. Ez egy nagyon kedves vers szintén. Tudjuk, a régi világban annyira érdekes ám az én egész sorsom, mert olyan világban élek, hát tudjátok, amikor kiszálltunk annak idején, akkor a vonatból, akkor az elképzelhetetlen volt, hogy neki kiabáltunk volna, hordár, hordár! És ő is, amikor elgondolkozik ezen, azt mondja, hát az apám is tulajdonképpen hordár volt, mert 469 határ, átszállás, cseh finánc, magyar csendőr, barbár, és lényeg az, hogy ott elkezdenek kiabálni az utasok, hordár, hordár, így láttam eddig, s máma jön, pirul fényképen kéri tiszta, szép ember hangon, ott legyen lakásában, mint példakép pályán, küzdő diákorom. Van két fia, két gimnazista, az egyikből papot nevel, a másikból kántor tanítót. Hát ember, szívtulajdonos, éjfélkor törten hazabaktat, a filléreket elteszi, fél évben elábrándozik, majd egyszer rózsák köz pihen, pipáz a papnak apja, paplak mögötti kertben méhe lesz, és senki hordát nem kiált. A gyermek nő, nem sejtve a bajt, mint fészken a madárfiókát, virágos ágon kaszagó kék ég alatt ring életük. Jönnek, mennek a vonatok, bölcső, tavasz, gyász, nász, koporsó, a gyermek mondja kenyeret, s mintha hordár mondana, két labdát, cukrot, örömet, s minden nap, mint legutolsó hordár, a hátán cipeli családja, népe álmait. Örök átszállás életünk, de az utolsó állomási, apáink a hordáraink. Midőn beszállnak, maguk is, ó, hol van most az én apám, ki podgyász hordozott rogyásig. Repülj, csókold meg, sóhajom a hordár két fáradt kezét. Jó lenne erre ezen is elgondolkodni. Jó lenne, hogy a mai gyerekek is tudnák azt, hogy miközben ő nekik mindenik megvan az apjuk, meg az anyjuk reggeltől estig dolgozik. Tehát nem merjük már kimondani, hogy hordár. De abban az időben, amikor ezt verset elolvastam, azért is gyűjtöttem ki magamnak, mert eszembe jutott, hogy hordár, azok voltak a legszegényebb emberek. És azok ott álltak, és abból értek, hogy a vonatról vitték a csomagot, a nehéz csomagot, vitték az autójukba, pedig akkor még a fiákerek voltak az állomásokon. Egy szóval egy csodálatos dolog, ahogyan elmékedik, ahogy ír, visszagondol ez az ember a családjáról. És nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mai világban, amikor tudjuk nagyon jó, hogy széjjel omlik minden, pontosan azért, mert nem tudjuk becsülni a szüleinket. Én mutatok egy kincset. Nagyon szegények voltunk, apám tábornok volt, de négyszer homlott össze az életünk. Kassaiak vagyunk mi is. Én úgy születtem negyediknek, hogy édesanyám a marhavagomba szoptatott. Kitoloncoltak bennünket. Az én életem is háromszor ment tönkre. És Ausztráliával került a bátyám, katonatiszt volt ő is. Ha nem menekültek volna el, akkor kivégezték volna. Eljutott Ausztráliáig, és én meglátogattam őt 83-ban. És volt egy szobám, ahol laktam, az ő lakásukban. Kinyúzom az íróasztal fiókot, és ott találom édesapámnak ezt a gyűrűjét. Kérem, az van beírva, Kassa, 1908, akkor avatták hadnaggyát. És Ezerne brigáde, vasbrigád, az van bevésve. Akkor magamhoz vettem ezt, megmondtam a bátyámnak, hogy ad ezt nekem, mert semmi sem maradt. És pár évvel ezelőtt úgy volt, hogy életem utolsó napjait élem, Pap Lajos professzor mentett meg egy szívműtéttel, mert és akkor az volt a hordamester gyűrűd. De állandóan rajtam van, olykor-olykor a püspök úgy rám néznek, hogy a püspöki gyűrű, vagy mi a csoda. Hát nem mondok én semmi sem, csak az, hogy Eiserne brigáde, vasbrigád. Most, hogy így jutott eszembe, hogy hogyan így az apjáról, elmondtam, hogy én nekem is van egy ilyen kincsem. És valóban úgy van, hogy most is ez így tessék csak úgy gyerekeket szépen ránevelni. Az az édesanyja mondja meg, amikor most apu elmegy, és látod, reggel elmegy, már 6-kor föl kell, és csak majd nem tudom én délután 4-kor, 5-kor jön haza, hogy az mind azért van, hogy te tanulhassál, és hogy te belőled ember legyen. Valahogy ezt hiányzik, valahogy, már ezt élvezem én, hogy így beszél. Na most menjünk az édesanyjához, hogy ki is ez az édesanyja, különben itt messziről. Én ismertem ezt a méslátót különben. Itt van az édesapa, és itt van mellett az anyuka, az édesanyja. Ez egy Molnár lánynak, egy Molnárnak, a Rizi Molnárnak a 14. Nagysárosból 14. gyerek, 14 gyerek. Na most én egy olyan verset fogok elmondani, ami diákkoromtól kezdve ismerek és tudok, és tulajdonképpen ez az a vers, amit talán még ti is ismertek, a Királyfi három bánata. Ez azért szeretem nagyon ezt a verset, mert tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon istenes vers is. Egyház, ahányszor keresztelek, ezt mindig elmondom, ennek a versnek ezt a részét, csak az anyám tudta, hogy Királyfi vagyok. Poézis teológiájában is benne van ez a vers. Onnit olvasom föl. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy Királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a fúja rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, a kövek énekelte, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világon, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatok? Miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom? Hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, senki se tudja, hogy Királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, és ezer hálamalom csak zsoltát mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden szín mézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. Hát ezt a verset diákkoromban tanultam, és legutoljára nyilvánosan Rómában mondtam el, 46-ban, rengeteg magyar menekült volt, és azoknak csináltunk egy anyák napját, és ott mondtam el. Ekkora hajam volt akkor Rómában, 1946-ban. 45-ben mentem ki, és 46-ban ott voltam, amikor Vincenti bíborossá avatták, különben ő szentelt föl engem. Nos, kérem, tulajdonképpen csemegézek, innét veszek verset, onnét veszek verset, de most azt gondolom, hogy egy parasztindulót fogunk hallani Furuján, méghozzá két Zimmermann gyerek is játszik, a Kitti meg az Erzsike Furuján, igaz? Na, hát akkor halljuk. Tovább, és nézzük a legizgalmasabb kérdések egyike a családban is, de az én életemben is az szokott lenni, amikor például a gyerekek megkérdezik, hogy anyu, hát mesélj valamit, hogy hogyan ismerkedtetek meg apuval, és hogy mi volt az a ismeretség, ami a szerelmetek, hát az a legizgalmasabb, sose felejtem el nálunk otthon, karácsony körül szokott ez lenni, és akkor mindig ezt előhoztuk, timasz módon, hogy na most apu, légy szíves, mesél, de hogy hogyan is volt az? Azt azért mondom el, mert most majd azt fogjuk megkérdezni tőlem, meg azt mondták, hogy kérdezni, hogy hogyan lettem pap. Hát majd arról beszélünk. Most egyelőre még ezt az előbbit akarom befejezni, hogy hát édesapám délvidéki, sváb, Bácszent Iván, Szabadka alatt. Édesanyám kassai. Hát a két külön világ. Hogyan ismerkedtek meg? Hogy jött Kassára? Különben a fél Közép-Európa bennem van, Svájctől kezdve, mert családi ágon, minden ágon, hát szóval Magyarországon nagyon érdekes ám a világ. Minden, a török óta van ez a tragédia, azért fél világot idehozták, mert nem volt úton már. 1 millió ember sem volt, így, amikor törökök elmentek innét. Na, lényeg az, hogy apuka akkor élvezte, de anyám az nem szerette az ilyeneket. És azt mondta, na de Hans, mondta, akkor, ha németül beszéltek, akkor mindig azt jelentette, hogy ne a gyerekek előtt, nicht vor den Kindern, ugye? Na, lényeg az, hogy apuka pedig elkezdte, hogy tudják, a gyerek az úgy volt, hogy minden nap a századommal, a századparancs, aki a hadnagy volt, ugye mentünk ki, és mindig érdekes éppen arra fele, ahol anyátok lakott, az a jókat. És, na akkor anyuka már kicsikét elpirult, mert tud mindig, hogy a lényeges, hogy anyuka mindig akkor ablakot pucolt. És apa ezt rettenetes büszkén elmondta, na anyuka akkor, na Hans, és kérem szépen akkor a századosa megkérdezte, hogy apámtól, mi az, gitta, édesanyám, majd gitta, fenszer, ablakot pucol állandóan. Na, hát ezt azért mondom, mert legtöbbször, amikor olyan baráti viszony vagyok a gyerekekkel, vagy kirándulok, táboroztam, cserkészekkel, ünnek, akkor az a fő, hogy a tábor tűzni, atya azért, tessék én, hogy lett pap? Na most erre adok választ, Mész Lászlónak egy verset, döbbenetes. A papságról az igazi, aki tényleg papi hivatással rendelkezik, tudni kell, hogy nem ti hívtatok el, én hívtam a titeket, tehát ez egy hívás. És egy nagy misztérium, egy nagy titok. És Mész László nagyon szép ember volt. És hát mindjárt fiatal elő is szerelmes volt. Nézzük csak! Ennyi a versnek a címe, csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reján várt, szerelem, rózsák, édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely. Leány hajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős, nem vagyok erős, nem tudtam, hogy mit rejt a másik út, hogy mi a cél és mi a harc a célért, hogy mit keressek itt a másik úton, csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csennél és minden szerelemnél, nagyobb a földnél és nagyobb az égnél, tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség, csak megy, ha küldik, és nem tudja miért, és küldtek. Mentem, ennyi az egész. Fiáltam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fogunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt, és vándoroltam. Ennyi az egész. Van úgy, hogy játéklovacskát kapok, és játék ekécskét nyomnak a kezembe. Gyerünk, gyerünk, játéklovacság, gyerünk, gyerünk, játék ekécske. Nem kis családi kertben, semmi megyében, de országos határban megy a szántás. S játék kötényként is kötnek elénbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon, és én jászadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét, harcolnom kell a hétfejű sárkányal, sötét magammal és a sötét világgal, sötét sátánnal és sötét pokollal. És néha, mintha varázsolna rajtam, nem fog golyó, tűz, nincs ahilles sarkom, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök, s néha sebezhet még a csillagfény is, és vért csapol egy érzelemtöv is. Én nem vagyok hős, és hőst kell végigjátsznom, és játszom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, és félek, elbukom. És néha fekszem, és félek, hogy elalszom. És eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este, és kisírom magam este, hogy kacaphassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz, és nem kívántam. De nem siratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek, és csak ennyi. Csak ennyi az egész. Ez szóval gyönyörűen mondja a történetét, a papságát, mert ez egy hivatás. Most tulajdonképpen nézem az órát is közben, és nézegetem, hogy mit is, nagyon sok mindent gyűjtöttem össze, hogy nagyon szereti a gyerekeket. Hát érthető, plébános lesz, és keresztel, és nagyon sok gyereknek tanítja a hittant. Az volt a tulajdonképpen az egész esténknek a címe, hogy vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Mindenkinek van egy bizonyos mottója, a jelszava. Hát Mécs László erről híres. Minden beolt. Szebbé szeretné tenni a világot. Május. Rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat, a szélbe hütyörészem a hajnali vigalma. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vakszában élek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitmallatot pikongat, az égbe fúrt pacsőt a fittyethány éjjé gondnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vadformája és nézése, a fél szemére vak, és helyén gödör van vésve, haja nyiratlan, félősz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvér volt, kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem. Mi jót csinálgat, bácsi? Zord bömbölő beszéde minden zugot betölt. Vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert. És amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkén ül salátán, vagy összevisszaságban bekonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se ösvény. Közöttük ül, szemezgete félszent, félig őrült, és beszélni kezd, lemezve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnalhinton, harmatja csókja égett minden új emberbimbón, s a diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták, fiam, szemem kilőtték, mit elrontottak ők, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog, Trianon. És míg lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rándoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, vadózva rózsát oltok én is, hogy szebb legyen a föld. Hát ez Mécs László. És ki gondolta volna, elkezd írni verseket, először a zászlomba, az ifjúsági folyóiratba jelennek meg, gimnazista korában, és egyre többen és egyre jobban szeretik, és kérik a verseit. Először a Bécsben adják ki az első verseit, méghozzá kivándorlott magyarok. A Táj című, meg a Tűz című folyóiratban jelennek meg. És érdekes, hogy egyre jobban észreveszik, hogy ez az ember, nem véletlenül kezdtem, hogy milyen volt a sorsa, hogy hogyan nevette ki, amikor a ruhát sejt, amikor az édesanyja nem tudott más csinálni, hogy ne fázzon a gyerek, hát a Józsikának ráadta a lányának a kabátját. Látjuk, hogy az apja hordál, hogy milyen nehéz volt a sorsuk. Ez az ember nagy dolog, bár premontrei, az a kanonok rend, az előkelő rend, mégis verseiben hosszú ideig, már egész élete végéig a szegényekről, a nehéz sorsú emberekről ír. Most föl fogok olvasni egy verset, ami megdöbbentő. És nagyon érdekes, amikor elkezdtem kutatni, nem régen jöttem erre rá, a jópa politikban, pláne a rossz. Na, lényeg az, hogy kezdtem kutatni, hogy mi az oka annak, hogy ennek a Mécs Lászlónak az én diákkoromban, meg kispapkoromban egyetlen egy egyházi kiadója nem volt. Hát ez volt az oka. Mert ami Prohászka hirdetett, földosztás, vagy reform, vagy jön a revolúció, de az véres, és jön a kommunizmus, az kortársa, Prohászka már idős volt, de ő fiatal, ez a Mécs László vitte át versbe. Kérem szépen, a nyomor balladája ijesztő. Hát persze, hogy nem adták ki Szent István társulatba, mert abban az időben még az egyháznak óriási birtokai voltak. És ezt a hangot a hivatalos egyház nem szeret. A nyomor balladája. Csak egy észolvasott ki. Grófnál szolgálta férfi, az öreg úr, az öreg bácsi, akiből szó van, meg a felesége, aki vak. 30 évig szolgált a grófnál. Ő vágott itten régen rendet. Ő is szántott itt, mi kezében még hegykén pattogott az ostor. E földbe szórta ifjúságát. Kitették, hogy kutyát kimérték, most koldult. Míg vak felesége mocsárba áll be minden reggel. Lábára másznak a piócák, eladják, és így vesznek kenyértét. Komor kíváncsiságtól égve a lábhoz mentem az öreggel. Bűszött mocsárban állt az asszony, s vakon révedve égre nézett. Szoknyája fel volt tűrve, combján sebek virultak minden ráncon, lelehajolt, kitapogatta, ha valahol új csípést érzett, békák groteszkul gúnyolódtak, és az ember járt a haláltáncon. Ez az ember járt a haláltáncon, ez többször visszajön a versben. Az úton egy kifestett nővel egy bankár száguld autóban fürdőbe mennek. Millió lóg a férfi és női óraláncon, a vén vak asszony most lehajlik, megint fogott, és csak áll a tóban, békák brekegnek és nevetnek, az ember járta haláltáncon. És a Nátegedin a szelek dala szól, ültünk a hegyen, hol a jóság így szólt, boldog, aki szenved, sír, mert annak Isten adósa a 8 boldogság. Fehér, lovas, finomka, hintón, fürdőzni arra mén a püspök. Itt a válasz, hogy miért nem adta. Az urak között, grófok között megy egy hintó, a püspök hintója. Beteg lábán arany keresztjén a napsugár pajzánul táncol. A vén vakasszon újra hajlik, és tölti a piócás üstöt. Békák brekegnek és nevetnek, az ember járt a haláltáncon. Új hintúj! A gróf s a lánya, utánuk a vidám cselédek, a vén asszonyból csúfot üznek, s röhögnek fent a márhás arcon. Feléjük fordul a vakasszony, s a zaj felé csak réved, réved, békák brekegnek, gúnyolódnak, az ember járt a haláltáncon. Hogy esni kezdett, elfutottam. De vissza-vissza néztem még egy tarlón, a vakasszony kijött a vízből, karjánál fogta élte párját, s indultak széltől tépázottan. A vihar megjött vadkomorlón, s rájuk tátotta vilámfoggal vicsorgó nagy komondor száját. Egy urasági cseléd, aki ott dolgozott, megöregednek, és a néni, az asszony, a vak néni úgy keresi, mert nincs nyugdíj, úgy keresi a mindennapi, hogy kimegy, és a piócát szedi, mert a piócát el a gyakorlatban. Abban az időben ez így volt. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy a pióca nagyon fontos eszköze volt az orvostudomány. Amikor valaki agybérzésen, mit tudom, akkor piócát tettek, vagy pedig reumásat, vagy ilyen dolgokat. Ebben a korban élünk tehát, és ezt mind megfigyeli, sőt, a bácsi hívta ki. Tehát olyan viszonyban volt a falu népével, hogy nagyon-nagyon szerették. Különben Móricz Zsigmond, a nagy kávinista, a nagy, úgy ismertük, ugye, hogy ateista nem volt, csak hát nagyon-nagyon messze járt a kereszténységtől. Mécs László nagyon szerette. Kevés költő szerette Mécs Lászlót. A nyugatosok, a Babicsék nem bírták. Móricz Zsigmond megtudta, hogy hol van, és elment hozzá látogató. És Móricz Zsigmond állandóan volt notes, fölírta a szép kifejezéseket, mert mint költő, mint író, ezeket felhasználta. És elment ebbe a faluba, ahol Trianon másik oldalán vagyunk, tehát Kassa körül, Mécs László, hogy nem jöttek át. Móricz Zsigmond ott van, és hallja a litániát. És jönnek az asszonyok, és éneklik a csodálatos litániát. És Móricz Zsigmond szeméből így potyognak a könnyek, és írja. Ugye ismerjük a Loreto litániának a csodálatos kifejezését. A királyné asszonya, könyörög érettünk, a napba öltözött asszony. Szóval olyan kifejezések, amit ő akkor hallott először, és megkérdezte a Mészászló, Csira bátyám, mi van? Hát én, ilyen csodálat, az ősi magyar kifejezések, nem hallott. Egy szóval mindenütt, ahol csak lehet, kérem a szegény emberekről, lehet, hogy ma nem is fogok másról beszélni, aztán befejezzük, kérem, mert most még először azért egy valami zenét is hagyhajjunk, mert itt mostan már volt ugye a kettős, a Kitti meg az Erzsike, most egy keringő, egy zenedarab lesz még hozzá, Wolfgang Amadeus Mozartról fogunk hallani, egy Tinnemar Erzsike, Fuvola lesz, szóval mi sok mindent tudunk ám, hát akkor megkérjük Erzsikét, hogy légy szíves, akkor a Fuvolán ezt járt el nekünk, Mozartot fogunk hallani. Thank you. Köszönjük szépen! Hát nem szerették éppen emiatt. Nem szerette a grófi, meg a előkelő urakvilága, meg azok az egyháziak, akik ebben forradalmat láttak, forradalmi hangot. Ő nem érdekelte. Vaskó János és kedves családja. Ez a fogalom, hogy zsellér, ezt ma már nem is nagyon tudjuk. Zsellér az a munkás ember volt falun, akinek nem volt se kis birtoka, nem volt napszálma, nem volt uradalmi cseléd, a uradalmi cseléd nagy dolog volt. Különben nekünk 100 volt vitézi telkünk volt, még ebben a világban is fele tudok szólni olyan értelemben, hogy ezt is átértem. Nekünk voltak cselédeink. Nekem az első kocsisnek az Imre fia, az az egy legjobb baráta. Nekem volt kérdez szépen szamara. Én apám tábornok volt, de ilyen típusú ember volt. Ő előtte a közönséges baka, figyeltem, amikor vele mentem sétálni a városba, Kanizsán vagy Kaposvár. A szabály az volt, hogy 3 méter előbb szalutálni kellett a bakának. Apám mindig megelőzte. Soha, mindig. Meg is kellett, miért el? Szóval egy demokráciában éltem már gyerekkorom óta. Azért vagyok annyira most, hogy próbálom beleélni magamat, hogy mi is volt a problémája az egyháznak, akkor mi volt a probléma? Miért van az, hogy ahol ott egyházi birtokok voltak, ott most fehér voltak, ott a legnagyobb a hitetlenség. Miért? Volt egy papbarátom, aki kisfiai meg nem őrült. Minden évben csak egy évig kért a püspöket Baranyában, hogy vállalja ezt a tébániát. Egy-egy paptársunk. Mindig meg jó van csak egy évig. Tudnélik, az valamikor kanonokoknak volt a nagy birtoka, és amikor jött a kommunizmus, persze elvettek mindent, és az a nép, akkor válaszolt. Az a nép, soha az a falu népe nem ment templomba. Egy néni volt, aki van, és a pap szerencsétlen pap egy évig, egy ember, még az is meghalt. És mint a nagyon csendes ember volt ez a pap, nem mondta füstöltek, hogy eltelt már egy év, hát helyezzem el. 3 évig volt ott, egyedül misélyet önmagában. Na most, ha elolvasom ezt a verset, akkor megértitek, hogy miért olvasom el. Zsellér. Legtöbbször munka nélküli. A munkát ő nem kerüli, de nincs. Nincs. Ki tudja miért, Vaskó csak vár, semmit sem ér. Kivárja a nyarat, akár a madarak, s akkor talán képet, kepét arat, talán. Ez a terítő asztalán, s feje alatt a párna, így álmodik, ki szebb jövőre vár ma, talán. A felesége mosni jár, a lúg komissivár, kimarja mások szennyesét, de a szívből is a mesét. Azért ő gyakran gyónni megy, hogy töltse meg az égi kegy a csöpp akkumulátort szívét, és villanyozza hősivé, mint annyi bátort, és ne legyen siket a lélek rádió, a végtelenből hangot fogni jó. Van náluk most 9 gyerek. De megesküdni nem merek, ő maga sem biztos tudója, hozzájuk mindig útban van a gólya. A gyermekek épsége nagy, nem fogja hő, nem fogja fagy, sem vörheny, hogyha tizedel, gyomruknak nincs rossz eledel, vágyuk nem játék, csintevés, egyetlen álmuk az evés. De itt mindig minden kevés. ezért ott vannak mindenütt, hol sejtik a bőségdelüt, cséplésnél ők a fejvahordók, szüretkor puttonyoznak, hordót gurítnak, pincén nyitnak ajtót, urak vadásznak, ők a hajtók. Karácsony táján felruház néhányat Szent Antal, ám oly sok bukfencet hánynak, és a pálca rajtuk oly sokszor porol, hogy a ruhának nincs sok látszata rajtuk. Spótléggyanánt hozzájuk vándorol, urak használt ruházata, jól megkopottan és elszabottan, de nékik ez fagy ellen kell csupán, és némelyik lábán kimustra úri laptopán, máson kígyóbőr félcipőske érkedik, egyszerre hatjár iskolába, azaz csak járna. Mert hiába fenyíté, bot, bírói intés, ez csak borsóval falra intés, mert karjuk kenyeret keres. Ti Pestra, ki a kézi szekeres zsidónál a szódás fiú, és mikor minden intés hiú, és a mulasztottakat bírónak adják, ott mindig akad 3-4 vaskó büntetendő. Kemény pénzbírság fizetendő, vagy leülendő. És apjuk, mert munkanélküli, az egész telet leüli börtönben, mert hol 10 napot kapott Erzsért, hol meg 16-ot Palkóért, és így lassan, leapad a tél. Így él nálunk Vaskó, s megél. Sok Vaskó él a földön. Várják a nyarat, most figyeljetek. Jézustól megígért nagy nyarat, midőn Isten jóságából arat mindenki, mint a madarak. Vagyis jön a forradalom. Ugyanaz, amit Prohászka mondott. Könyörgött, kért. Elment évfolyamtársához, a bíboroshoz. Gyalog. Fölkereste és mondta, hogy jó lenne, 20-as évek. 20-as évek. Jó lenne, egyházi birtokot átadnám. Válasz, nem. Akkor írta le. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. De nem értik meg, hogy ha ezt csinálják, jön a revolúció, de az éves lesz. Nem régen találtam meg egy papírt. Kivágták a naplójával ezeket a részeket. Különben lehet kapni a naplót is három rész van, ki van adva már. 1919-ben ők is ki akarták végezni Fehérvárat. De abban Samuéli meg ezek nem arra fele jártak. Helyette a legszebb keresték, Lipitára lőtték. Ő egy kanonoknál, akkor elment a püspökségről. Egy szóval Vaskó és kedvese. Na most ez is nagyon érdekes, tessék elhinni. Átéltem ezt. Édesapám mesélt, hogy az egyik öreg, egy nagyapa, az mindig benn van télen a pécsi börtönben. Miért? Hát a családnak akkor ez lopott valamit, vagy az lopott, kilóttak egy hónapot, két hónapot, és átadták, hogy meg lehetett csinálni. XY helyett akkor az öreg mentbe. És kérem, tessék elképzelni. Ott meleg volt. A börtönbe fűtöttek. És biztos volt az eledel. Döbbenetes dolgok ezek. Ilyen világból jöttünk. Hát én milyen világból jöttem még. 1919-ben születtem. Nem szégyenem kimondani. Ez őskor. Lassan 100 év. És egész biztosan, hogy ezért értem, és ezért rezonál a lelkem, mert ezeket, hogy nagyon átéltem ezeket a dolgokat. Kérem szépen, befejezésül, miközben én készülök, most fogunk egy nagyon szép zongoradarabot hallani, méghozzá megint egy Chopin, méghozzá keringőt, előadja Schweighalt Borbi. Hát akkor halljuk a keringőt. Csodálatos volt. Nagyon szépen köszönjük. És ha még jövök, akkor légy szíves, ti is jöjjetek majd zenélni, jó? Az utolsó részben arról fogok néhány verset elmondani. Egy nagyon kemény ember is volt. Nagy magyar volt, és merész volt. Emlékszem, amikor a jezsuitáknak volt jubileumuk, 400 éves jubileum, akkor a Budapesten, én kispap voltam, a Vigadó nagytermében volt egy nagy katolikus gyűlés, és megkérték Nécs Lászlót, a jezsuiták, hogy egy verset írjon, és ő szavalja el. Csodálatos hangja volt, mély bariton. Hát az biztos, kérem szépen, hogy a fél leányvilág, az egész oda szerelmes volt belé, az biztos. Úgyhogy nem csinált mást, mint könyveket dedikált. Én nekem van egy könyvem, Családi erekém. Aláírásával számozott Nécs László aláírás 1700 szóval. Úgy tessék elképzelni, hogy mint most Orbán Viktoron mondják, hogy egy nap alatt elfogyott az egész. Úgyhogy nem tudtak eleget adni, kinyomatni, és nehogy az gondoljátok, hogy az egyház adta ki, Szent István vagy más, hanem az Athénaum, meg a Franklin, meg ezek a jó zsidó kereskedők, hogy írjuk, amit nyertek ezen. Na, nem érdekelte. Ő elmondta magáit, ahogyan tudta. Emiatt, amit most elmondok, kis híja, hogy velem börtönözték, a védés, vád és védőbeszéd. 1940 körül vagyunk. Mindenki érezte, aki akkor élt, hogy valami óriási változás következik. Német, orosz, ez szóval teljesen lángba volt a világ. És nagyon-nagyon érezhető volt, hogy a nép, az Isten adta nép, fiatalság, az forrong. A versnek a refrénje, egy fiúkért valaki felelős. Tehát az a munkás fiúkért valaki felelős. Én, Mécs Isten szavának trombitájas, mint költő élő lelkiismeret. Szétkürtölöm most minden égitájra, hogy vannak züllött ifjú emberek, kikből nem lesz se szent, se hős, e fiúkért valaki felelős. A kis királyfi zajongásul égve nagy mesterek védték a bűn elől, grófok, bárok, csak pápa őszentsége is érdeklődött, hogy létett elől. Ezekre nem vigyázott lelki csősz, e fiúkért valaki felelős. E fiúknak nem volt gyerekszobájuk, hol meseforrás rejtnek a zsaruk. Lakásuk volt egy rosszabbú muszájuk, hol több család csókolt, pörölt, aludt, vagy olban nőttek, s rájuk tört az ősz, a fiúkért valaki felelős. Vagy műhelyekben forgáccsal, csirizzel kavart, habarcs volt, álommal terük. Az életükben emberjóság ízzel nem találkoztak, bár az ég derűt szült, mert Istennel viselős, e fiúkért valaki felelős. Pofoszta őket mester, gazda, béres, s rugdolta az kitent segéd. Sokszor volt lelkük is hátuk alja véres, bőrük tetveknek vacsora sevét, a csontjuk vitriolos és nem velős, e fiúkért valaki felelős. Csak ezt hallották mindig, te gazember. S ha többen voltak, akkor csőcselék. irigy evek a dűs koncokkal szemben, s a háborúban ágyú töltelék, üvöltik el, bár közhely ismerős, e fiúkért valaki felelős. Nem tudnak őt semmit a Bibliáról, hogy van madács, fausz, lélek, asztagok, csak annyit tudnak az Isten fiáról, hogy elítélt minden gazdagot. Kinél szurony s arany van, az erős. E fiúkért valaki felelős. Rothasztó testi lelki rossz koszokból nem hámozta ki senki kincsüket. Zenket a jóság száz angyal torokból, fülük az égszavára már süket. Szívük gennyes, szemük nézése bőz. E fiúkért valaki felelős. Ezeknek az lesz majd a messiásuk, ki forradalmat, pénzt és nőt ígér. A múl hulláján tánc lesz, kurjantásuk világlángok között, a hold ígér. Jön a halál, a mindent elnyelős. Ítélet lesz, és valaki felelős. 1933. Hát kérem szépen, ezt egy pattanár írja, és ezt elmondja, és a fél országot, és az egész ország rajong érte, és megdöbben mindenki, mert egyik város a másik után hívja, Fehérváron többször volt. De nem biztos, hogy itt Gantón volt, talán nem volt. Most én hoztam itt. Minden esetre járta a világot úgy, mint Tinódi Lantos Sebestyén, és annak idején ez a Tinódi Lantos Sebestyén az új országot akkor járta, amikor reménytelen volt, egyik csatát tettük a másik után, és egyik várat vette be a török a másik után. És ahol még voltak vitézek és várak, oda ment Tinódi, és járt az országot, ugyanígy Mécs László, végigjárta Erdélyt, hívták, a románok remettek tőle, leállították a vonatot, amikor megtettem, hogy Kolozsvárra érkezik, és így tovább. Fantasztikus ember volt ez a Mécs László, diákkoromnak, kispapkoromnak, fiatal papkoromnak egyik példaképe volt. Én is éneklek. Két verssel fejezem be. Az egyik a Bakonyi látomás, a másik, hogy legyen mégis egy ilyen jobb kedvünk, és ne csak a kemény és a súlyos dolgokat vigyük. A végén boldogan ért, mert örülni tud, de most előtte egy olyan verset mondok, amikor ő már kiengedték a kommunisták, bujkált össze-vissza a Bakonyban, Bakony Bélen húzta meg magát, és akkor írta a Bakonyi látomás című versét, méghozzá egy népdalra, amelynek a dallama a következő. Hát nem mondom, hogy nem lesz benne fals hang, de hát ezt bocsássatok meg. Nem mindent fogok végig énekelni, csak egyes részeket. Őzve fordult a Bakony, balladázó vad Bakony, a hold nézi félvakon, köthályoggal félvakon. A fák vének komolya, száz évesek komolya, az erdőn köd komolyog, opálos köd gombolyog. Jobb kézről hal lomzörög, köd mozdul a fák között, legendába öltözött, barát megy a fák között. Bal kézről hang lomzörög, köd mozdul a fák között, népdalokba öltözött, betár megy a fák között. Szent Gellért és Sobrióska két emberről szólt. Jobbról ködös fák alatt, gyalogen megy a köd alak,
Baruch ed shvakolot, kedel lovonok, ked olok.
Gellért itt volt remete,
püspökölet a remete, s meggyilkult a nemzete, nem buldán polgány nemzete. A betyár itt bujdosod, sobrióska bujdosod,
míg a szél hírt sugdosod, bitófáról sugdosod. Jobbról hull a falevél, piros, mint a mártírvér, balról hull a falevél, bíbor, mint a betyárvér. Ide nézek, oda is,
balra is, meg jobbra is, lidéz borzas csoda is, babona is, csoda is.
Hárman megyünk, három út, három élet, három út.
Övé biztos hova fut, az én utam hova fut.
Ki a betyár, ki a szent,
magyar honban ki a szent,
ha a mérték tönkre ment,
senki semmi meg nem ment.
Gellért meghalt, jó neki,
a legenda ölteti,
Sobri meghalt jó neki,
névdal mese élteti.
Én élek, de semmi se éltet engem, semmi se, se legenda, se mese. Még holt anyám szívese. Nem vár otthon lakoma, nem vár rokon jókoma, vagyok balsós rokona, rén ballad a fantoma, ekkor menekült, én is évekig menekült a kommunista tűnékek elől, borzalmas volt, ezt írja le, ezért nincsen otthon. Élek én még, álmodom, talán mégsem álmodom. Kövön csörren jó botom, vasalt végű hű botom.
Balladát zsong a bakony, vándor rejtő vadbakony, ahol nézi félvakon, köt hájoggal félvakon.
A végén szeretném elhitetni veletek, mégis szép az élet. És ha van hitem, nekem nagyon van, akkor megértjük ezt a verset, mely első verszakaiban azt mondja, hogy áldott a nép, mely szenvedni tud, aztán az utolsókban pedig arról beszél, ugyanebben a versben boldog a nép, mely örülni tud. Hallottam tőle. Ha Isten jön, balján jön az igazság. Az igazságtól meghal a igazság. Mert bűnért börtön bánat, barna rács dukál, világos Trianon Mohács, s kálváriázó hosszú-hosszú út, áldott a nép, mely szenvedni tud. Nagy lelki ismert vizsgát csinálni, országra szóló könnyesülve állni, mosdatni benne aggot, óvodást, magunkat vádolgatni senki mást, míg meghal az Isten bőszítő múlt, áldott a nép, mely szenvedni tud. Térdet kérgezni hűvös templomokban, magunkba szállni hamukban, homokban, bőtölni tudni szem, száj, szív, gyomor, bőtjével, míg az ég baljós komor, s kigennyezni mindent, ami rút, áldott a nép, amely szenved mi tud. Mert Isten egyszer megjelen sietve, ránéz a könyvtől megtisztult szívekre, jobbrán ragyogva jár az irgalom, melytől megszínik bú, baj, Trianon. Megszín. A könyv folyam kacaj tengerbe fut, boldog a nép, mely örülni tud. Jogunk van hozzá. Megfizettünk érte. Sok kínunk kincsét Isten kölcsön kérte. Most ömlik érte a piros kamat, piros ujjongás, mennyei zamat, felvidék, Erdély, zengik, mámoruk, boldog a nép, amely örülni tud. Az öröm mindig imatéle hála, valami rúsznak, rossznak a halála. A mámorunk imádság hála, hűn fogadjuk, hogy kevesbedik a bűn, a boldogságunk megmélyül, mint a kút, boldog a nép, mely örülni tud. Magyar szokás, hogy a lakodalomban mindenkinek jut a nagy digodalomban. Meleg tekintet, meleg parola, foszló kalács, bor, mézes mazsola, feledje el a szomszéd is a búzt, boldog a nép, amely örülni tud. Az örömünket osszuk széjjel nyomban, szlávnak, románnak kenyér jár e honban, s a hazájának nézi, szeretet, Isten rendelte ezt a keretet. Testvér ölelő Kárpát koszorút, boldog a nép, mely örült. Kérem szépen, akkor énekeljünk valamit, mert mi azt is próbáltuk, mi volt az? Mi is fordult az az ének? Segítsetek!
Na, gyertek!
Jöjjetek csak ide! Na! Ti vagytok a jövő gyerekek!
Tavaszi szélvizet
áll! Melyik volt az?
Tavaszi szélvizet
áll! Igen! Na! Tavaszi szélvizet áll, virágom, virágom, minden magártársat választ, virágom, virágom. Hát én már kit választok, virágom, virágom. Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Gyere, te is, meghalljunk úgy, ahogy szokta, tudod? A zenészek, meg a szereplők. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. És lentul a lányok, ezent is foglalt, te most tudod mi lenne, azt a második darabot, kétszer járt, ez olyan gyönyörű, jó? Megcsinálod? Na jó, van akkor. Thank you.
Köszönöm a borcsatának ezt a szép estét. Igaz, hogy most egy kicsit kevesen voltunk, de azt gondolom, hogy a hír tovább fog terjedni, és egyre többen leszünk.
Legközelebb majd télen jövünk, de ilyen időben, de én azt mondtam magamban, hogy még tetszik tudni úgy van, hogy soha nem lehet tudni, hogy meddig élek. Tehát ameddig van az emberben még energia, addig kell. Én nem 60 éves vagyok, mert akkor azt mondom, hogy majd jövőre, de hát itt minden nap számít.
Igen, és köszönöm a lányoknak is, hogy ilyen szépté tették a mai délutánunkat, a zenéjüket. És
szeretném megköszönni, hogy eltöntsek hozzánk.
Drága, mi köszönöm.
Még sok erőt, egészséget.
Nagyon szépen. Jó is